A messiás uralmának harmadik főbb területe az alkalmazás. Ez a rész négy specifikus területet vitat meg, a tanítványságot, az adakozást, az imát és a házasságot. Az első specifikus terület a tanítványság, melyet öt kategóriára osztunk. Az első kategóriában a tanítványságot úgy lehet legjobban meghatározni, mint egy ember kapcsolatát Jessuához, a messiáshoz három területen, mint tanító, mint mester, mint úr. Világosan megfigyelhető egy jelentésbeli fejlődés a tanítványság második kategóriájában, hiszen amikor a Biblia tanítványokról beszél, a tanítványság három szintje látható. A szó önmagában annyit jelent tanuló. A tanítványság első szintje egyszerűen a kíváncsiakra utal. Ők a Máté 5.1-ben megemlítettek, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. Máté 12.3.2-ben később ezt mondja, és nagy sokaság gyülekezett hozzá annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, és az egész sokaság pedig a parton állt. Ugyanezzel a kategóriával foglalkozik János 8.31, mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Az ezekben a versekben szereplő emberek kíváncsiak voltak. Ezen a ponton ők csupán még tanulók voltak, akik meg akarták tudni, hogy kicsoda Jessua, az-e, akinek mondja magát. Ekkor még csak olyanok voltak, mint a tanulók egy iskolában. Számukra ez még csak intellektuális érdeklődés volt. Egy csoport tagjai még nem reagáltak sem így, sem úgy Jessua állításaira. A tanítványság első szintje pusztán a kíváncsi, a tanuló, az intellektuális érdeklődő, semmi több. A tanítványság második szintje azoknak szól, akik meggyőződtek, a meggyőződött tanítvány. Ezt a kategóriát János 2.11 említi. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Amikor az ember kíváncsiságból meggyőződötté válik, kíváncsiból meggyőződötté válik, a tanítványság első szintjéről a másodikra lép. Elhiszi a tényeket, meggyőződött az állítások igazságáról, ebben az esetben meggyőződtek annak az állításnak az igazságáról, hogy ő a messiás. A tanítványság harmadik szintje magában foglalja a messiás uralmát. Ő az elkötelezett tanítvány. Ő az, aki utána nézett a tényeknek, hitt, megtért, mostanra elkötelezett, és az életét ennek az igazságnak szentelte. Az ilyen tanítványról szól Máté 16.13.16. Mikor pedig Jézus Cezárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondta nékik, ti pedig kinek mondatok engem? Simon Péter pedig felelt, és mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A tanítványság ugyanezen szintjéről szól János 6.66-68. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak vele többé. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelte neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ebben a részben a tanítványok két csoportjáról olvasunk, azokról, akik meggyőződtek ugyan, de többé már nem követik őt. Talán ők voltak azok, akik pusztán kíváncsiak voltak, de a többiek, a 11, a tanítványság harmadik szintjén állnak. Ők elkötelezettek voltak, minden áron ragaszkodtak Jessuához, mert tudták, hogy nála vannak az örök élet beszédei. A tanítványságnak tehát három szintje van, a pusztán kíváncsiak, vagy tanulók, azok, akik meggyőződtek, de nem elkötelezettek, és végül az elkötelezett, odaszánt hívők. Azok, akik az odaszánást megtették, és lélekkel betöltött életet élnek, az elkötelezett tanítványok kategóriájába tartoznak. Ez az igazi tanítványság. Ez a teljes elkötelezettség. Ezzel valójában azt mutatja meg, hogy a messiás lett élete ura, és lélekkel betöltött életet él. A tanítványság harmadik szintjén a tanítványság következményeit három írás rész írja le. Az első Máté 16.24-26, mert amely azt tanítja, hogy a tanítványnak nemet kell mondania önmagának, és fel kell vennie a keresztet. Ami azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennie arra, hogy vállalja az elutasítást, ahogyan Jessuát is elutasították. A második rész Lukás 14.27, ami szintén azt hangsúlyozza, hogy azonosulnia kell a messiás elutasítottságával. A harmadik Lukás 14.33, amely azt tanítja, hogy a tanítványság együtt jár azzal, hogy az ember teljes mértékben lemond mindazon dolgokról, amelyek első helyen állnak az ember életében. A tanítványság következménye azt jelenti, hogy többé nem mi vagyunk saját életünk urai. A Messiás az életünk ura, ő irányít minket, és mi teljes mértékben azonosulunk vele. Teljes mértékben azonosultunk az elutasítottságával, és teljes mértékben lemondtunk mindenről, ami rajta kívül az életünk középpontjává válhat. A tanítványság negyedik kategóriájában három írásrész tanít a tanítványjá válás módjáról. Az első rész két lépésre mutat rá. Az első lépés az ő igájának felvétele. Felvenni az ő igáját azt jelenti, hogy az ő tanítványává válunk. Tanítványá válni azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra odaszánjuk az életünket. A második lépés, tanuljatok tőlem, ez a módja, tanulj tőle és ismerd meg őt bensőséges módon. Többet tanulunk róla, ha ő életünk ura és tanítványok vagyunk, mert teljesen elköteleztük magunkat mellette. Ezek a részek Máté 11.28-29-ben találhatók. A következő, a második rész János 8.30-32-ben azt tanítja, hogy tanítványnak lenni azt jelenti, hogy megmaradunk a Messiás tanításaiban. Jesua azt mondta, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Megmaradni az igében azt jelenti, hogy ismerjük az ő igéjét, követjük és engedelmeskedünk neki. A tanítvány legmeghatározóbb jegye az engedelmesség. A harmadik rész, Lukás 9.57-62, rámutat arra, hogy a tanítvánnyá válás három dologgal jár. Először is költségvetést kell készíteni. Ne hozz elhamarkodott vagy ostoba döntést. Számoljunk a költségekkel, és ébredjünk rá arra, hogyha elkötelezzük magunkat, nincs garanciánk a földi kényelemre. Mérjük fel a tanítványsággal járó költségeket, mert borzasztó dolog elkötelezni magunkat, és aztán nem tartani ki az elkötelezettségünk mellett. Másodszor, ha döntést hoztunk, nem szabad késlekedni a végrehajtással. Ha döntést hoztál, tartsd is be. És végül harmadszor, ha elindultál a tanítványság útján, nem szabad visszafordulni, hiszen az hitehagyás lenne. A tanítványság ötödik kategóriájában a Máté 28.18-20-ban szereplő nagy küldetés nem azt mondja, hogy evangélizáljatok, hanem hogy tegyetek tanítványokká minden embereket. A görög szövegben csak egyszer szerepel a felszólító mód, tegyetek tanítványokká. Ezt a felszólító módot három alárendelt melléknévi igenév követi, elmenvén, megkeresztelvén és tanítván. Ez a tanítványozás három eleve. Először is, hogy elmenvén, ez azt jelenti, hogy evangélizálni, másodszor megkeresztelvén azokat, akik hisznek, és harmadszor tanítván mindazokat a dolgokat, amiket Isten megparancsolt, mert a tanítvány jele az engedelmesség. A Messiás uralmának alkalmazásában a második meghatározott terület az adakozás. Öt olyan írásrész létezik, mely a Messiás uralmával kapcsolatban tanít az adakozásról. Az első részből azt tanulhatjuk meg, hogy egy szükségben lévő hívőtársunkkal osztozni az anyagi javainkon bizonyítéka a lelki életnek. Ezt 1 János 3.17-ben látjuk. A 2 Korintus 8.1.5 azt tanítja, hogy a hívőknek anyagilag támogatniuk kell a szolgálatot és a szolgálatot végzőket. Ha egy hívő nem ad a szolgálat vagy szolgálatok támogatására, nem gyakorolja a Messiás uralmát ezen a területén. Galácia 6.6 azt tanítja, hogy az, aki lelki előnyhöz jut egy tanítótól, köteles anyagi javaiban osztozni azzal a tanítóval. Ha egy gyülekezet szolgálója, vagy egy vasárnapi iskolai tanító, vagy egy rádiószolgálat tanít téged az írásra, és nem osztozol azok pénzügyi támogatásában, akiktől előnyöz származik, akkor életed ezen területén nem töltött be a Messiás uralmát. A negyedik rész, az 1 Korintus 16.1.2 négy dolgot tanít az adakozásról. Ez a rész először is azt tanítja, hogy az adakozás mindenkire vonatkozik, mivel ezt mondja. Mindenitek. Minden hívőnek kell adakoznia. Másodszor azt tanítja, hogy az adakozás arányos legyen, a szerint, ahogyan Isten adott. Az új szövetségi hívő számára nincs tizedfizetés. A tizedfizetés csak a mózesi törvény alatt volt kötelező, a Messiás törvényének nem része. Ennek ellenére, ha gyakorolni akarjuk a Messiás uralmát, akkor a lélekkel betöltött adakozást is gyakorolnunk kell. Lehet, hogy néha csak 9%-ra van lehetőségünk, máskor talán 11%-ra, és megint máskor 90%-ra. Az ószövetségi tized valójában nem 10% volt, ha mind a háromféle tizedet összeadjuk, akkor 22% volt. A hívő adakozásának arányosnak kell lennie, a szerint, ahogyan Isten megáldotta. Félre kell tenned egy bizonyos összeget az Úr munkájára, a szerint, amit Isten adott neked, legyen az 10, 50 vagy 90%. A harmadik dolog, amire ez a rész az adakozásról tanít, az, hogy a magánbetétben történjen, hogy ez magánbetétben történjen. Tegye félre magánál. Az itt szereplő görög szó jelentése elraktározni, felhalmozni, visszaható, vagyis azt jelenti, hogy magának, és ez egy magánbetét, nem valami gyülekezeti kincstár. Más szóval ez egy magánbetétet jelent, ahova az Úr pénzét tesszük, és amelyből az egyén a lélek vezetése szerinti meghatározott célokra ad. Tegyük fel, hogy a családunkban két külön bankszámla van, az egyik a működő számlánk, amelyből az életre, autóra, háztörlesztőre, stb. Fizetünk, aztán van egy másik számlánk is, amit Isten számlájának nevezünk, az Úr pénzét ide tesszük, és az ide helyezett pénz soha nem használjuk személyes szükségeink kielégítésére, soha. Innen kezdve ez az Úr pénze, és a lélek vezetése szerint ezt a pénzt különböző szolgálatok támogatására fordítjuk. Különféle opciók léteznek, melyeken keresztül az egyén ezt megteheti, de valamiféle magánbetétnek kell lennie. A tegye félre magánál nem zárja ki a rendszeres adakozást, mint például a gyülekezet szolgálatának támogatását, az sem zárja ki, hogy valaki elkötelezze magát, 2 Korintus 8-10-11 szerint mindig kell, hogy legyen egy rendelkezésre álló pénzkészlet, melyet a lélek vezetése szerint használhatunk, és ezt a legjobban egy magánbetéten keresztül valósíthatjuk meg. Az adással kapcsolatos negyedik dolog az, hogy időszakosnak és rendezettnek kell lennie a hétnek első napján. Félretétel nem lehet kiszámíthatatlan, hanem a hét első napján kell történnie. Pál zsidó szemszögéből nézve ez a szombati naplementétől a vasárnapi naplementéig tartó időszak. A hét első napján üljünk le, nézzük meg, hogy Isten hogyan áldott meg minket anyagilag, aztán arra alapozva, ahogyan ő megáldott, annak az összeg egy részét, akárhány százalék legyen is az, tegyük félre valamiféle magánbetétbe. Aztán, ahogyan a lélek vezet, erről a számláról támogatjuk az Úr munkáját. Az adakozásról szóló ötödik rész arra mutat rá, hogy a missziókra való adakozásunkban ezt az elvet kell követnünk, a zsidónak először. Ahogyan a pogányok részeseivé válnak a zsidó lelki áldásoknak, a pogányok kötelezve vannak az anyagi áldások megosztására a zsidó hívőkkel. Ezek azok a különböző módok, ahogyan a messiás uralmát az adakozás meghatározott területein alkalmaznunk kell. Messiás uralmának alkalmazásában a harmadik meghatározott terület az ima. A legjobban ideillő írásrész a Lukács 11.2-4, amely a messiás uralmára vonatkozóan 6 dologra mutat rá az imában. Először is minden imát Istennek az atyának kell címezni, nem a fiúnak vagy a Szentléleknek. Másodszor meg kell szentelnünk Istent, szenteltessék meg a te neved. Harmadszor imádkoznunk kell a királyság programjáért, ami Isten munkája. Mivel a proféciákból tudjuk, hogy közeleg a királyság, biztosak lehetünk annak eljövetelében. Ezért imádkoznunk kell az eljövendő királyságért. A királyság program része a megváltás, így az evangelizálás és a missziók munkájáért is imádkoznunk kell. Negyedszer imádkoznunk kell személyes szükségleteinkért, kiemelve Istentől való függésünket. Ez túl kicsinyesnek tűnhet, ám ez is a messiás uralmától való függésünkre mutat. Így vonatkozik a messiás uralma az ima életünkre. Ötödször meg kell vallanunk a bűneinket ahhoz, hogy helyreállhasson családi kapcsolatunk Istennel, az atyával. Ez az a pont, ahol a megvallás eszközén át megvizsgáljuk odaszánásunk és betöltöttségünk állapotát, hogy meggyőződhessünk arról, hogy még mindig az odaszánt élet ösvényen járunk, és azt az életet éljük. Hatodszor imádkoznunk kell a lelki hadviselés felől. A messiás uralmának alkalmazásában a negyedik meghatározott terület a házasság. A házasság talán mindennél jobban hasonlít a messiás uralmára. Ahogyan a férje feleség ura, ugye a messiásnak kell lennie minden hívő urának. Ha Jesu uralmát alkalmazzuk a házasságra, 5 dolgot emelhetünk ki erre az igerészre alapozva. Először is a feleségnek alá kell magát vetnie a férj uralmának olyan mértékben, amilyen mértékben a messiás uralmának vetjük alá magunkat. Másodszor az az asszony, aki nem veti alá magát a férjének a messias uralmával szembeni lázadásban él. Ha egy feleség lázad a férje ellen, akkor Isten ellen lázad. Ez ennyire egyszerű. Harmadszor az alávetettségnek a messiás szeretete miatt kell megtörténnie. Negyedszer a férj köteles a feleségét beleszeretni az alávetettségbe, nem pedig bele kényszeríteni abba. Ha valaki úgy kényszeríti feleségét alávetettségre, hogy akár szóban, akár fizikailag rosszul bánik vele, az a messiás uralma elleni lázadás. A bántalmazó férj nem vetette magát alá a messiás uralmának. Ez ennyire egyszerű. Az a férj, aki nem szereti a feleségét, Istent sem szereti. Végül ötödször a férjnek minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy feleségét tökéletességre vezesse, a feleség ajándékainak és tehetségének területén. Ezzel zárjuk a messiás uralmára vonatkozó tanulmányunkat.